Szelektív jogalkotás, a szelektív jogalkalmazás, hát ez maga a rendszer. Ugye ez az egyik legkomolyabb ellentmondása az egész fönnálló politikai struktúrának, hogy miközben a stabilitást hirdetés, az az állítása, hogy a kétharmad teremti meg azt a jogbiztonságot, ami kiszámíthatóvá teszi a magyarországi politikai, közéleti, jogi, gazdasági viszonyokat, valójában a politikai hatalomnak ez a koncentráltsága a teljes ellenőrizhetetlenséget hozza létre.
Ez itt az Elemző, a Szabad Európa politikai elemző magazinja, Lakner Zoltán politológussal, én Benyó Rita vagyok. Az elmúlt héten volt egy kirúgás, meg egy el nem fogadott felmondás, mind a kettő ráadásul a kultúra területén, és talán ennek apropóján érdemes egy kicsit beszélni a Fidesz működési mechanizmusáról, hogy a hozzá közel állók körében mikor van, és mikor nincs következménye valaminek, és minek van egyáltalán következménye?
Hát a föl tudnék állítani erre egy struktúrát, tehát egy ilyen sablont rá tudnánk erre éleszteni, akkor azt hiszem megírnám valamilyen tanulmányban, mert ez nagyon sokat hozzátenne a rendszer működéséhez. Én alapvetően úgy képzelem el mindig ezeket a területeket, illetve a személyi felelősséget, mint a valamihez hasonlítani kell, nyilván pontatlan minden párhuzam, de ez a hűbérrendszerhez hasonlít, tehát vannak kiosztott területek, ahova az odaállított vezetők rendelkeznek bizonyos fajta autonómiával, tehát nyilván megadott politikai keretek között kell maradniuk, de hogy e keretek között egyébként hogyan intézik a konkrét, hát mondjuk ezt szakmai döntéseket, vagy személyi döntéseket, az az ő felelősségük. Természetesen számolniuk kell azzal, ugye ez egy nagyon fontos része a politikának, hogy vannak különböző áramlatok, különböző lobbik, ellenlobbik, amúgy is ha a Boston Politics-ből dolgoznak, ugye, akkor, amit sokszor szoktunk emlegetni, Tilos Ábertnek a könyvét, annak egy fontos fejezete az udvartartásról szól, és arról, hogy a legfőbb vezető a kádereit is versenyezteti, tehát minden vezetőnek, akinek egyébként van autoritása egy neki kiutalt terület fölött, számolnia kell azzal, hogy mindig fognak szembe jönni, és az ő politikusi képességei valójában arról szólnak, hogy képes-e egyensúlyozni az elvárások között, illetve az ellenlobbik között úgy, hogy közben érvényesíti a megadott, legfontosabb politikai koncepcióból származó elvárásokat, és emellett viszont az ő egyéni vezetői stílusát.
Elképzelhető-e, hogy Elsimon László menesztéséről Csák János maga döntött?
Nagyon okosnak kellene föltüntetnem magam, hogy erre határozott választ tudjak adni. Én nehezen tudom elképzelni, hogy erről nem született valamilyen felső politikai döntés, tehát miniszterelnöki politikai döntés. Bár azt hozzá kell tenni, hogy Elsimon Lászlónak, hogyha az elmúlt 13 éves politikai pályafutását végig nézzük, akkor ő valahogy mindig kirúgódik a végén. Tehát volt egy rövid kulturális államtitkárság a 2012-13-ban, az akkori sajtóhírek, most visszaolvastam ezeket, az akkori sajtóhírek is szóltak arról, hogy Balogh Zoltánnal hát nem volt a legjobb a személyes viszonyuk. Nagyon nehéz ugye ezeket felmérni, hogy ezek pontosan milyen fajta ellentétek lehetnek, hiszen nagyon keveset tudunk arról, hogy a Fideszen belüli áramlatoknak és személyi befolyásoknak pontosan hol húzódnak a határaik, tehát mondjuk a 90-es évek vagy a 2000-es évek MSZP-jével kapcsolatban sokkal többet tudunk szerintem. Még azt is megkockáztatom, hogy a 80-as évek MSZMP-jének ezekről a fajta áramlatbeli, meg személyi ellentéteiről sokkal többet tudunk, mint amennyit a Fideszről ténylegesen, mint tényalapú elemzésként el tudunk mondani. Aztán volt Elsimon Lászlónak egy miniszterelnökségi államtitkársága is, tám még miniszterhelyettesnek is nevezték egy időben. Őt onnan Lázár János rúgta ki, akkor már ugye kibukkantak a nyilvánosságra Elsimon Lászlónak bizonyos cégügyei, tehát sikerült egy rossz helyen elmondott valótlan állítást tennie, tehát egy túl átlátszó dolgot, de feltétlenül ez is csak azért volt probléma, mert lehettek ott politikai vagy bizonyos területeken olyan konkrét ellentétek, amelyek feltehetően érdekcsoportoknak okoztak érdeksérelmeket, ráadásul ez egy izgalmas eset volt, mert ha jól emlékszem, egy kormányinfó keretében történt meg Elsimon László kirúgása, úgyhogy ő éppen azt hiszem az állatorvosi egyetemen avatott kutyaszobrokat.
Mondjuk most is hasonló, tehát egyébként pontosan. Valami konferenciára, a kerekasztalra épp be kellett volna ülnie Elsimon Lászlónak, amire már nem ült be.
Amire már nem ült be, tehát azért Csák János a harmadik miniszter, aki megszabadul Elsimon Lászlótól. Most ennek a történetnek, hogy így elmondtam, az érdekesség részén legfeljebb annyi lehet a tanulsága, hogy úgy tűnik, hogy ő belemegy bizonyos politikai vagy érdeklobbik közötti küzdelmekbe, és akkor most háromból hármat elveszített. Ez szerintem az ő politikai értékét mutatja meg. Nem emberileg akarom ezzel őt degradálni, de hát úgy tűnik, hogy három ilyen küzdelemből hármat elveszített, akkor ez megmutatja, hogy ő mennyire áll magas polcon, vagy meddig terjed az ő politikai befolyása eddig.
Ugye az egész történet egy nagyon összetett dolog, mert hogy nagyon sok mindenről szól. Szólhat erről, amiről idáig beszéltünk, hogy a Fideszben való harcok és belső viszonyok hogyan alakulnak, de hát azért mégiscsak, aminek a zászlaja alatt történik ez az egész, meg amire hivatkozva történik, az a gyermekvédelminek nevezett törvény. Ami... Én is most keresgéltem Elsimon László nyilatkozatokat, meg visszahallgattam, és találtam egy jó pár évvel ezelőtt itt, talán még az Egyenes beszédben mondta, szó szerint fogom idézni, a cancel culture-ről beszélt egyébként, és azt mondta, hogy nem szeretne egy olyan világban élni, ahol Babits erotikus verseit kihúzzák a Babits könyvekből. Nem létezett még a gyermekvédelmi törvény akkor, amikor ezt mondta Elsimon László, de belém szöget ütött, hogy akkor itt most valójában nem ugyanúgy egy cancel culture-ről beszélünk-e, ami egyébként a világ jobb oldalának a zászlajára tűzött ellenharca zajlik.
A rövid válaszom az, hogy de hadd kezdjem meg picit messzebbről, egyrészt még az előző gondolat menethez tartozik az hozzá, hogy mindazok a szempontok, amelyeket én elmondtam, ilyen mondjuk azt munkahipotézisként, hogy mi befolyásolhatja azt, hogy valaki a helyén maradhat-e, vagy sem, ezek mind nem egy demokratikus politikai kultúra játékszabályaihoz tartoznak. Tehát azért az, hogy találgatni kell, hogy most akkor egy színházban történt baleset, az maga után vonja az igazgató és egyébként a konkrét darab rendezőjének a felelősségét, illetve egy kiállításon bemutatott három kép maga után vonja a múzeum igazgató felelősségét. Tehát, hogy ezt nem tudjuk előre, és utólag is igazából csak találgatjuk, ez azt mutatja, hogy nincsenek szilárd normák. Ezek meglehetősen önkényes döntések, amely önkényes döntésekhez hozzá lehet rendelni bizonyos magyarázatokat, vagy hozzá lehet illeszteni bizonyos indoklásokat, de láthatóan a konkrét politikai helyzetből és elvárásokból adódóan adódnak össze ezek a magyarázatok, tehát csúszkálnak ezek a norma határok, és ez a fajta önkényesség, ez fönnáll. És ugye ehhez az is tartozik közeledve ehhez a mostani kérdésedhez, hogy persze lehet, hogy Elsimon László tényleg, nem tudom, összeférhetetlen, vagy lehet, hogy ő olyan, aki több konfliktust vállal államtitkárként, vagy igazgatóként egy miniszterrel, mint esetleg más államtitkárok, vagy igazgatók szoktak vállalni. Az is lehet, hogy pusztán személyes ellentétekre lehet visszavezetni ezeket a konfliktusokat, de azért az, hogy ezeket a konfliktusokat milyen politikai narratívába illesztik be, az azért meg már mégiscsak mond valamit arról, hogy milyen politikai helyzet van egy adott országban. Én azt gondolom, hogy a Nemzeti Múzeumi képeket illetően, hát tulajdonképpen durva rákérdezett arra, hogy érvényes-e ebben az esetben is a kormány narratívája, és a kormány azt kellett, hogy mondja a maga szempontjából, hogy ja, igen, érvényes.
Bár nagyon vicces, most néztem a parlamenti felszólalásokat, Vitályos Eszter államtitkár még az első körben azt mondta, hogy nem érvényes, hiszen ez csak egy bemutatás, egy dokumentarista jellegű fotókiállítás.
De hát ugye az van a törvényben, hogy megjelenítésre sincs mód. Azt nem tudom éppenséggel, hogy múzeum médiumokra vonatkozik-e a törvény, vagy csak a médiára, illetve a mozicsatornákra.
Hát attól függ, minek tekintjük a múzeumot, pontosan, médiumnak
igen,
tekintjük.
Igen, médiumnak vagy sem, de szóval ezt nem tudom, most megmondom őszintén, hogy múzeumokra ez vonatkozik-e, de a tartalmat illetően ugye hát épp az keltett felháborodást, amikor ezt a törvényt elfogadták, hogy a puszta megjelenítés is, tehát annak a bemutatása, hogy van ilyen dolog, hogy meleg emberek a világban, ez önmagában az ilyen törvényi korlátozás alá esik. És akkor majd a cancel culture-t illeti, hát igen, ez ugye a mai jobboldali hullámnak egy ilyen fontos jelszava, hogy azok az emberi jog követelések, amelyek sok helyütt teret nyertek, és amelyek például a politikai korrektségben kifejeződnek, ami egyébként ugye arról szól, hogy elnyomott, és a nyelvi kategóriákban is megalázott, és háttérbe szorított, degradált, ez egy tautológia, szóval degradált csoportok elnevezéséből adódik, hogy ezeket a nyelvi kategóriákat is alakítsuk át, illetve hogy a szimbolikus teret magunk körül olyan módon alakítsuk át, hogy kisebbségek, amelyek adott esetben nagy létszámú kisebbségek egyébként, ne kelljen, hogy a mindennapi életükben azzal szembesüljenek, hogy milyen kifejezésekkel illetik őket, illetve hogy olyan történelmi emlékek között kell élniük, amelyek az ő szüleik, nagyszüleik, dédszüleik elnyomásáról szólnak, és a cancel culture az meg valami olyasmi, hogy van egy vita arról, hogy mégis hol kell ennek a határát meghúzni, hogy most akkor érdemes-e kihúzni egy regényből oldalakat, valószínűleg nem érdemes, biztos, hogy nem érdemes kihúzni, érdemes-e leönteni egy szobrot, vagy feldönteni.
Vagy érdemes-e lefóliázni.
Vagy érdemes-e lefóliázni, vagy egyébként az egy nagyobb érdeksérelme, hogy egy afrikai országban egy gyarmatosító, gyarmatosító ország egykori királyának a szobrát ledöntik, ez lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ezt nem kéne csinálni, de egyébként kinek fáj, tehát hogy valószínűleg ez egy kisebb sérelem, mint az, amit a gyarmatosító ország okozott a rabszolgatartásra, szóval, hogy ezeket nagyon nehéz így mérlegre tenni, és ugye ezzel szemben ugye a fóliázás, vagy a különböző, a hagyományos családra, ami bizonyos értelemben szintén egy ilyen Arkádia, tehát hogy régen minden jó volt, mert az emberek nem válhattak el, és együtt éltek a nemzedékek, szóval hogy azért, ha valaki társadalomtudományokat tanul, akár egy BA képzés szintjén, akkor tudja, hogy ez nem teljesen így volt kultúrtörténetileg, társadalomtörténetileg, szóval, hogy a jobb oldal meg arra hivatkozik, hogy de ők nem tiltani akarnak bármit, hanem ők a normalitást, a tradíciókat képviselik, és hogy ők nem valaminek az eltörlését, hanem a szerintük abnormális, vagy ilyen deformált, vagy deviáns kihágásokat akarják lenyesegetni, csak hát éppenséggel, amit ők normalitásnak neveznek, nem tudom, hát képzeljük el a vadászöltönyös semmilyen zsoltot, tehát hogy valahogy ez itt a normalitásnak a, nem tudom, valamiféle ilyen benchmarkja, ahhoz képest mások azt mondják, hogy oké, de hát nekünk a hétköznapi életünk az, hogy egyszülős háztartásban élünk, hogy a gyerekeink közül valaki éppenséggel meleg és azonos nemű párja van, és még egy csomó olyan élethelyzetet föl lehet sorolni, amelyek nem tuszkolhatók bele ezekben a merev kategóriákban, amely merev kategóriákban egyébként évszázadok óta vagy jól, vagy rosszul érzik magukat az emberek, hanem hogy ennél differenciáltabb a világ, és fontos lenne, hogy ne megbélyegző módon nevezzük el ettől a, nem tudom, középvonalnak gondolt élethelyzettől eltérő módon élőket, hanem hát fogadjuk el azt, hogy az ugyanúgy a normalitásnak a része, és ugye ezt a fajta differenciálódást, vagy hát pontosabban a differenciáltság elfogadását akarja egy visszatuszkolni ez a jobboldali mozgalom. Én azt gondolom, hogy éppenséggel ezt is lehet valamiféle eltörlésnek nevezni, úgyhogy a megjeleníteni sem lehet, visszatérve a képekre, az, hogy vannak meleg emberek, ugye ez a három kép, ami a Nemzeti Múzeum kiállításán, pontosan hát ez a WordPress fotó, a Nemzeti Múzeum kiállítása nagy visszhangot kiváltott, ez ugye egy Fülöp-szigeteki idős otthon, ahol melegek élnek, tehát történetesen ugye éppen arról szól, hogy arról lehetne beszélgetni, hogy a melegség az nem azt jelenti, hogy jól öltözött emberek flangálnak az utcán és néha prájdoznak, hanem hogy vannak melegek a szegények, meg a gazdagok, meg az idősek, meg a fiatalok között, hogy különböző élethelyzetekben különböző kihívásokkal néznek szembe, és hogy éppenséggel pont az emberi méltóságról, meg a generáció közötti szolidaritásról lehetne beszélgetni ezeknek a kapcsán. Én őszintén nem tudom, hogy ez Dúró Dórának miért fáj, vagy ő miért azt választja, hogy politikai útjaként, hogy kifejezetten kárt okozzon azzal, hogy úgy tegyen, mintha ezek a problémák nem léteznének, de minden esetre a kormány teremtette meg azt a diskurzív teret, aminek kapcsán Dúró Dóra ebben az ügyben rákérdezett, hogy akkor, ha szerintetek van egy ilyen törvény, akkor szabad-e ilyen képeket bemutatni, és a kormány meg úgy gondolta, hogy a téma kontroll megtartásához az szükséges, hogy akár El Simon Lászlót feláldozza.
Ugyanakkor El Simon Lászlóhoz hasonlóan, aki ugye most feltette Ungár Péternél, ott szólalt meg először egy beszélgetésben az egész ügyről.
Hiszen most már komoly konkurenciát jelentenek a politikai podcastokra a politikusok.
Igen. Hogy mi az, amit szabad egy szabad világban, egy demokráciában bemutathat egy kiállítás, mi az, ami cenzúra? Teszi fel a kérdést El Simon László. Hozzá hasonlóan lehet, hogy mondjuk több fideszes politikus, vagy fideszes kultúrkörben mozgó a saját tapasztalata alapján, amikor ő fog találkozni egy-egy színdarab, egy-egy könyv bemutatásánál, találkozik majd a törvénynek azokkal a passzusaival, amiről egyébként akár mi is, akár még pont a jelen oldalán 2 évvel ezelőtt Nyári Krisztiánnal én készítettem egy vitát, és a Mandiner újságírójával. Tehát már évek óta mondunk olyan dilemmákat, amire most így El Simon László rácsodálkozott. Na de ha ő rácsodálkozott, akkor rácsodálkozhat-e több fideszes vagy fideszhez közeli ember, és lehet-e ennek bármilyen következménye, vagy mindenkit le fognak fejezni?
Amire most kérdezel rá, az azért nagyon lényeges, mert ez messze túlmutat ezen a konkrét ügyön. Tehát ez maga a rendszer. Tehát a szelektív jogalkotás, a szelektív jogalkalmazás, hát ez maga a rendszer. Ugye ez az egyik legkomolyabb ellentmondása az egész fönnálló politikai struktúrának, hogy miközben a stabilitást hirdetés, az az állítása, hogy a kétharmad teremti meg azt a jogbiztonságot, ami kiszámíthatóvá teszi a magyarországi politikai, közéleti, jogi, gazdasági viszonyokat, valójában a politikai hatalomnak ez a koncentráltsága a teljes ellenőrizhetetlenséget hozza létre. Tehát ugye erre való a fékek és ellensúlyok rendszere. Erre való a jogállam, hogy bárkinek bármikor a választási győzelmet arat is, a hatalma időben és térben is korlátozott. Vannak olyan ellensúlyok, amelyek azt mondják, hogy oké, rendben, te nagyon sok mindent megtehetsz, de vannak alapvető szabályok, megint csak alapvető normáink, amelyeket akkor se kezdhetsz ki, hogyha te a mai napon 60%-os támogatottsággal bírsz. Ezeket a szabályokat akkor is be kell tartani, ha nincsenek ilyen ellensúlyok, mert ez a nagy hatalom ezeket is kimozdította a helyéről, akkor onnantól kezdve viszont teljesen önkényessé válik az, hogy ez a hatalom kire vonatkozóan hoz jogszabályokat, akár megengedő, akár hátrányba hozó jogszabályokat, és az is teljesen önkényessé válik, hogy a szintén általa felügyelt jogalkalmazó szervek azok alkalmazzák-e a jogszabályt vagy sem, illetve kinek az esetében alkalmazzák és kinek nem. Ugye hát azért szerintem, hogy mondjam, fideszes érdekcsoportok által körbeúszott vállalkozások tudnak arról beszélni, hogy a NAV mikor jelenik meg náluk, holott feltehetően a vizsgálati rotációból nem feltétlenül az következne, ami igen, hogy az állami számvevőszék az milyen gyakorisággal ellenőriz pártalapítványokat az ellenzéki oldalon és a Fidesz oldalán, hogy csak ilyen nagyon hirtelen példákat mondjak, hogy az ügyészség milyen vizsgálatokat indít el és állít le, hát ez mind ugyanaz, ebben az esetben sem történik más. El Simon ilyen értelemben, hát tulajdonképpen a saját rendszere logikájával szembesül most, kialakult egy olyan politikai helyzet, amiben ez a fajta önkényes döntés, ez őt ítélte arra, hogy, hogy ne maradjon többi igazgató, főigazgató, mert hogy így lehetett bizonyítani ebben az ügyben, hogy itt nem a mi hazánk fújja a passzát szelet, hanem igenis a kormányé ez a téma.
Még egy fontos kérdést felvet, aztán majd tovább lépünk, csak ha már ez ennyi mindent elénk tár, akkor beszéljünk róla. Ugye eredetileg az volt a kormány narratívája, hogy a családok kezébe kell visszaadni a gyerekek nevelését, akár az ilyen irányú nevelését is, hogy ki beszél, ki nem beszél, családmodellekről, másságról, melegségről, bármiről. Ehhez képest most azt látjuk, hogy én mondjuk nem dönthetem el, hogy elviszem-e a gyermekemet egy múzeumba, egy bizonyos kiállításra, úgy, hogy akár megbeszéljük, hogy mit lát azon a képen. Az iskolában nem beszélhetnek ilyen kérdésekről, és a múzeumban sem találkozhat ilyen kérdésekkel. Hol találkozhat ma még egy dilemmákkal küzdő fiatal, vagy akár nem dilemmákkal, csak a világra nyitottsággal tekintő fiatal?
Igen, hát egyrészt ugye ez mutatja a politikai indoklásnak, az eddigi politikai indoklásnak a hamisságát. Tehát ezek szerint akkor nem arról van szó, hogy a szuverenitást, a döntési jogot adjuk oda a szülőknek, hanem arról van szó, hogy az államnak van egy elgondolása arról, hogy mi a helyes és mi nem, eddig valami ezzel ellentéteset mondott, és akkor most kiderül, hogy valójában ő szeretné megmondani, hogy hogyan legyen ez. Ez lehet akár az ideológiák küzdelme is, csak hát nem erről volt szó éppenséggel. És hát a másik, és akkor innentől kezdve viszont arról kéne vitatkozni, hogy ez így jól van-e ez az elképzelés, mert ugye ha a szülőnél van a döntés, akkor ő hoz egy döntést, és őt abban kell megvédeni, hogy hozhasson egy döntést, most viszont akkor arról kellene beszélgetni, hogy akarjuk-e, hogy az állam helyettünk döntsön, és egy bizonyos módon döntsön. És a másik pedig ez a gyermekvédelmiségnek az álságosságát mutatja be, hát hiszen ugye van egy csomó, tehát a 21. század, harmadik évtizedében élünk, hogy hát közben van egy csomó olyan forrás az online térben elsősorban, ahol lényegében bármilyen teljesen ellenőrizhetetlen minőségű információhoz, vagy információnak látszó dologhoz hozzá lehet férni, és hogyha pont azokban a közegekben, az oktatásban, vagy a közintézményekben, a különböző kormányzati programokban, amelyek az oktatási rendszerrel, vagy a szociális rendszerrel, vagy az egészségügyi rendszerrel kapcsolódnak össze, ezek az információk nem elérhetőek, hogyha nincs megszervezve az, hogy szakértők által valódi információkkal találkozzanak, mondjuk a fiatalok, ha most a fiatalokkal kapcsolatos a kormányzati aggodalmakról beszélünk, akkor ebből éppen hogy az lesz, hogy teljesen védtelenül zúdul rájuk ez az információ tömeg, és egyáltalán nem véletlen az, hogy közben azért pszichológusok, ezzel foglalkozó szociológus kutatók beszélnek arról, hogy a mentális betegségek elterjedtsége, ezek között nagyon súlyosak is vannak, az önbántalmazás, a különböző nem kemény drogok, de másfajta tudatmódosító szereknek a használata, az mennyire elterjedt, és hogy ez például abból adódik, hogy hát nem kapnak segítséget, mondjuk a tizenévesek abban, hogy a saját identitásukkal, ami egy életkori sajátosság, ez egy fejlődés pszichológiai adottság, hogy a saját identitásuk kialakulásával kapcsolatos kétségeket olyan védett közegekben beszéljék meg, ahol tényleges információhoz és ezeknek a feldolgozáshoz szükséges segítséghez hozzájussanak. Tehát szerintem kevés jelképesebb dolog van ebben az országban, mint az, hogy iskolapszichológus meg szociális munkás alig van az iskolákban, de iskolarendőrök azok vannak. És én tudom, hogyha itt ülne Ruf Bálint barátom, akkor arról beszélne, hogy a 10 témában 8-ban a Fidesznek van 2/3, és igen, feltehetően arról van szó, hogy mivel a magyar társadalom nagy többsége maga sem tud mit kezdeni, tehát a felnőtt társadalom többsége sem tud mit kezdeni ezekkel a témákkal, ezért inkább eltolja magától, és szívesebben hallja a tiltást, vagy szívesebben él együtt a szőnyeg alá söpréssel, csak közben azért mégiscsak ismerünk más olyan társadalmakat, most nem akarok tényleg északi demokráciákkal jönni, jövök a déli demokráciákkal. Tehát, hogy mondjuk ilyen témákban, mondjuk a Spanyolországban, aminek hát nem tudom, hogy mennyire kell ecsetelnem, hogy a katolicizmus a vidékiessége, és ez most nem pejoratív a vidékiesség, hanem a társadalmi szerkezetet illetően, a konzervativizmus az mennyivel mélyebben gyökerezik, és mennyire szélesebb körű volt, mint a magyar. Tehát elképesztő változások mentek végbe az elmúlt évtizedekben, de ez ugyanúgy igaz egyébként Portugáliára, vagy sok tekintetben Olaszországra is, akkor is, hogyha ott most egy jobboldali kormány, mert ez teljesen más társadalomban van az a jobboldali kormány, és azt hiszem, hogy máshogy is húzódnak a politikai törésvonalak valójában. Szóval azért ezt egy ilyen fátumnak sem kell tekinteni. Hát minél tovább fönnmarad, és minél inkább megerősödnek ezek az előítéletek, annál inkább együtt fogunk velük élni, de szó nincs arról, hogy ezek ilyen odaragasztott, megváltoztathatatlan dolgok, és még egyszer szeretném azt hangsúlyozni, hogy valójában egy olyan helyzet konzerválása zajlik, amiben mindenki rosszul érzi magát.
Említetted már a szuverenitást, ugye most készülődik egy szuverenitás védelminek nevezett törvény, egyre több ilyen valaminek nevezett törvényről kell beszélnünk. Úgy volt, hogy kedden benyújtják, aztán úgy volt, hogy szerdán, most mi csütörtök délelőtt beszélgetünk, és még nincs a parlament előtt, legalábbis a rendszerben, mielőtt beléptünk, én megnéztem, nem volt még fönt. Jelent-e bármit ez a késlekedés szerinted?
Hát az őszinte válaszom, hogy fogalmam sincsen. Furcsa egyébként, mert egy annyira beharangozott jogszabálymódosításról van szó, amiről azt lehetett gondolni, hogyha volt egy állítás arról, hogy majd mikor nyújtják be, akkor addigra biztos elkészülnek vele. Az egész nagyon különös ugye abból a szempontból, hogy itt a kormány egyensúlyozását folyamatosan tetten érhetjük, tehát hogy miközben van egy ilyen bizonyítási kényszer az Európai Bizottság felé, hogy de mi igenis teljesítünk bizonyos jogállamisági feltételekkel összefüggő elvárásokat, és ugye itt ennél a törvénynél azért van néhány olyan terület, ami érinti a jogállamisági eljárást, aközben megvan ez a meghosszabbítjuk bicskéig attitűd, és ugye a jogállamisági eljárás az azért is lényeges, mert hogy én szerintem ugye ezt 22 áprilisában indították meg végül is. Azért az elmúlt másfél évben, most már bő másfél évben az derült ki, hogy nem működik a korábbi ilyen Navracsics Tibor fénykorára jellemző módszer, hogy a 2010-es évek elejéről, hogy legyárt a magyar kormány jogszabályokat, azokat bemutatja, és akkor mindenki ezt kipipálja, és rendben van, hanem a bizottság elkezdett érdeklődni az iránt is, hogy valóban végrehajtják-e ezeket a jogszabályokat, hogy mindig végrehajtják-e, nem csak úgy hol igen, hol nem, és hogy milyen összefüggései vannak ezeknek a jogszabályoknak, tehát hogy közben hoznak-e az eddig kifogásolt jogszabályi elvárásokon túl olyan törvényeket, amelyek viszont pont ezeket lerontják. És szerintem a kormány nagyon nehezen, de fokozatosan, mintha ezt tanulná, hogy hát van egy ilyen összefüggés. Most a kétnapos csúszás, nem tudom, hogyha lesz háromnapos, vagy négynapos, vagy egyhetes, akkor erről érdemes inkább beszélni, a kétnapos csúszás az abból is adódik, hogy nem tudom, adódhat, hogy nem készült el az ezzel megbízott ügyvédi iroda, bár nem feltételezve, hogy az igazságügyi tárca nem végzi el a kódifikációs munkát, ami a törvényben foglalt feladata lenne, de mindesetre akár megszületik, akár nem, eleve ez a szándék azért nagyon ellene megy annak, hogy a kormány én szerintem hozzá akar jutni az uniós pénzekhez, próbálja valahogy behúzni, vannak olyan vélemények, amelyek szerint erről már lemondtak. Én nem hiszem, hogy olyan helyzetben van a kormány, hogy ezekről lemondhatna, de pont ilyen akciókkal nem fogja tudni egyébként elérni. Tehát ez megint csak egy ilyen alapvető ellentmondás az egész mostani politikai helyzetnek.
Anélkül, hogy ugye a törvény szövegét ismernénk, azért ismerünk Orbáni mondatokat róla, Rogán Antali mondatokat róla. És hát ugye itt is az van, mint a ki ne akarná a gyermekeket megvédeni, ki ne akarná, hogy külföldi államok ne befolyásolják a magyar választási rendszert például. Miről szól a szuverenitás? És hogyha nem a kormány definícióját vesszük, akkor mondjuk mi mindennek a gyermekvédelem kapcsán megbeszéltük nagyjából, hogy mi minden jelenteni inkább a gyermekvédelmet, mi jelenteni a szuverenitás védelmet?
Igen, ez valóban egy nagyon összetett kérdés, mert szóval nyilván mást jelent, mint nem tudom, 100 évvel ezelőtt. Tehát először is vannak olyan globális problémák, amelyekkel kapcsolatosan az államok, sőt az államok által alkotott együttműködéseknek a kooperációjára van szükség. Tehát a klímaválságot egy ország nem tudja megoldani, a menekültválságot egyetlen ország nem tudja megoldani. Zárójel, most ugye a kormány, a magyar kormány nagyon helyesen ellenzi Ukrajna felvételét, és az Európai Unióba, és a joggal a nyelvtörvény ügyét szóvá teszi, ez valóban szerintem tartatatlan, ami Ukrajnában ebben a jogi szabályozásban benne van, de másfelől pont az uniós felvételi eljárás bizonyítja azt, hogy Magyarország ezt az ellenkezését és a feltételei megfogalmazását egy uniós keretben is meg tudná tenni, úgy, hogy ott áll mellette 26 másik tagállam. Uh-huh. Szóval, hogy ebből is ugye az bukkan ki, hogy hivatkozik a kormány a szuverenitásra, de közben valójában ugye az, hogy az Európai Unió tagja, ahol szavazati joga van, ahol alakíthatja a politikát, az meg éppenséggel kibővíti azt a politikai mozgásteret, ami akár az unió bővítésében, tehát az európai kontinensen fönnáll, akár a globális ügyekben fennáll. Másrészt persze az is egy fontos kérdés, és ez is egy régi vita téma, tehát mióta hívják turbókapitalizmusnak, tehát azt a globális gazdasági rendszernek a kiépülését kíséri, már a 80-as évek végétől ennek volt irodalma, a 90-es években, aztán pláne, hogy a multinacionális cégek üzleti döntései hogyan befolyásolják a nemzeti kormányok döntéseit, hiszen egy csomó olyan gazdaságpolitikát érintő ügyben hoznak döntéseket valahol egy amerikai, egy német, egy francia, vagy bármilyen országban ülő igazgató tanácsban, amelyek érintik egy konkrét, egész máshol lévő országnak a belső gazdaság és ezen keresztül társadalmi folyamatait. És
nyilván, hogyha az Audi hozna valami döntést, az a magyar gazdaságra erőteljesen hat.
Így van, és hogy a nemzeti kormányok ezt korlátozottan tudják befolyásolni, valamit csinálgathat az adórendszerrel, meg a különböző egyéb feltételekkel, de egyébként a végső döntés egyszerűen nem nála van egy csomó esetben, és igen, ez befolyásolja a szuverenitást. Befolyásolja a szuverenitást az is, hogy mondjuk a közélet egyik legfontosabb tere, ma már világszerte, az a közösségi média, amelyek ugye gigantikus magánvállalkozások, többé-kevésbé monopól helyzetben a saját területükön. Hozzáteszem, ez is egy fontos példája annak, ugye Magyarországon 2019-20-ban, talán inkább 19-ben és 20-ban is, talán még Varga Judit igazságügyi minisztersége alatt születtek különböző jogszabály tervezetek, ugye benne azzal, hogy föl kell darabolni a Google-t, meg ezekkel, ami nem akkora butaság, mint amekkorának hallatszik, mert egyébként a trösztellenes törvények például erre jutottak, uh-huh. ugye a 19. századi Amerikában is, szóval, hogy lehet ilyet csinálni, viszont ugye az nem fog bekövetkezni, hogy Magyarország rácsap az asztalra.
Nem ehhez szövetségeseket.
Hát igen, szóval biztos nem Orbán Viktor fogja, vagy Varga Judit földarabolni a Google-t, ha ez a megoldás születik, vagy kontroll alá vonni a Facebookot. Szóval, hogy az a fajta szuverenitás felfogás, amit Orbán Viktor képvisel, amit most egyébként a századvég konferenciáján is kifejtett egészen, szóval egy egészen izgalmas ilyen tükörország típusú beszédet mondott el, minden a demokráciában használatos fogalmat elmondott, és mindent fordítva értett. Szóval, hogy az a szuverenitás, hogy maradjon minden nemzetállami befolyásban, ami alatt azért ő döntően azt érti, hogy hát az ő döntési kompetenciája az semmiképpen ne szűküljön, mint az ország vezetőjének, és ez egyetlen dolog, ami számít, hogy ő hány szavazatot kapott, ez fontos, ez nagyon fontos dolog természetesen, és szerintem senki nem vonja kétségbe azt, hogy egy kormány legitimitását a rá leadott szavazatoknak a tömege kell, hogy eldöntse, de ettől még, ugye éppen ő beszél a konnektivitásról, van ezek, most példálózó jelleggel elmondtam három ügyet, ezekben az ügyekben sokszor ma egy állam szuverenitását éppen nem a lezárás és az együttműködés elutasítása, vagy a jogkörök semmi módon át nem engedése szélesíti, hanem az, hogy az érdekekhez szövetségeseket is tud szerezni, és egy kibővült politikai horizonton egy kibővült cselekvési egységet hoz létre, és annak a részeként igyekszik a saját országa, a saját társadalmi érdekeit is fönntartani. Tehát ez megint egyébként ez is hasonlít egy kicsit ehhez a tradicionális családkép hangoztatásához is, hogy én azt hiszem ennek a kormánynak a legfőbb üzenetei közé azt tartozik, hogy nyugodjon meg mindenki, semmi nem kell változtatni, mi úgy csináljuk a dolgokat, ahogyan azok régen voltak, miközben ezek a dolgok már régen nincsenek úgy, és miközben a kormány nagyon tanulékonyabban, rendkívül adaptívabban, hogy hogyan tudja a politikai kampányolás, a meggyőzés, a propaganda, az elérés, a mozgósítás módszereit használni, és ezekben a módszerekben nagyon jól mozgósítja a stabilitás iránti vágyat, és az ellenség képpel szemben érzelmeknek a mobilizáló erejét, aközben a mélyben, a társadalmi szerkezetben olyasfajta megkötöttségekhez ragaszkodik, amelyek egyszerűen alkalmatlanná teszik arra, hogy ilyen típusú problémák megoldását kezdeményezni tudja. Én látom, hogy ezzel meg lehet nyerni kétharmaddal választásokat, én ezt egy percig nem vonom kétségbe, csak mondjuk ettől nem, szóval nem látom, hogy akkor hogyan lesz kezelve a klímaválság, az nem Orbán Viktort fogja megkérdezni, hogy hasson-e, ebből nem következik egy versenyképes munkaerőt előállító oktatási rendszer, ettől még nagyon, nagyon csúnyán néznek ki az ország egészségügyi adatai, szerintem őszintén szóval egyetlen, hogy mondjam, egy fejlesztő diktatúrának sem célja az, hogy az emberek ne éljenek elég sokáig, és ne legyenek munkaképesek. Tehát, hogy közben meg egy csomó olyan dolog, ami egyébként a rendszer erőforrását is jelenthetné. Tehát lehetne az is a politika érdeke, hogy ezeket a dolgokat fejleszti, és aztán ezeket az eredményeket magához csatolja, és próbál ebből tovább építkezni. Ezek nem fejlődnek, és pontosan emiatt tűnik úgy, hogy egyre inkább a propagandára kell rátenni az összes erőforrást, mert hogy közben a társadalmi erőforrások gyarapítása az nem következik be.
Egészen biztos vagyok benne, hogy a szuverenitásinak nevezett törvényről még sokat fogunk beszélni, már csak azért is, mert az biztos, hogy ha nem is ma vagy holnap, de ki fog jönni a törvény. Lakner Zoltán, köszönöm szépen, ez volt az elemző, a Szabad Európa politikai elemző magazinja. Én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszontlátásra.